Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva adjunk hálát az Úrnak, és dicsőítsük őt a 118. Zsoltár első versének éneklésével. A 118. Zsoltárt a 66. Zsoltár dallamára énekeljük, az egy ismert Zsoltár, az így kezdődik, örvendj egész föld az Istennek, és a 118. Zsoltár első verse pedig így kezdődik, adjatok hálákat az Úrnak, mert nagy az ő kegyessége. Helyünket elfoglalva egy másik Zsoltár éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. Ez a 80. Zsoltár, így kezdődik, hallgasd meg Izrael pásztora. Maradva református hitvallásunknak a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit hallgassuk meg.
Negyedik úrnapja. 9. kérdés. Nem jogtalanság-e az emberrel szemben, hogy Isten a törvényben teljesíthetetlent követel tőle? Nem, mert Isten úgy teremtette az embert, hogy teljesíthette azt. Az ember azonban az ördög felbújtására vakmerő engedetlenséggel megfosztotta magát is, utódait is az isteni adományoktól. 10. kérdés. Büntetlenül hagyja-e Isten ezt az engedetlenséget és lázadást? Isten rettenetesen haragszik, mind az örökölt, mind az általunk elkövetett bűnök miatt, és igazságos ítéletével, időleges és örök büntetéssel sújtja a bűnt, amint megvan írva. Átkozott, aki nem tartja meg ennek a törvénynek az igéit, és nem aszerint cselekszik. 11. kérdés. Hát nem irgalmas-e az Isten? De? Isten irgalmas szívű, ám igazságos is. Igazsága pedig azt követeli, hogy a bűnt, amely Isten elleni felségsértésnek minősül, a legnagyobb, azaz testi-lelki örökbüntetés sújtsa.
Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztjén testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk a Máté szerinti evangélium 10. részéből, a 10. résznek az első 15 verséből. Magához hívta 12 tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. A 12 apostol neve pedig ez. Az első Simon, akit Péternek hívnak, a testvére András, Jakab, az Zebedeus fia, és testvére János, Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámszedő, Jakab, az Alfeus fia, és Taddeus, Simon, a Kananeus, és Judás, az Iskáriótes, aki el is árulta őt. Ezt a 12-t küldte ki Jézus, és ezt a rendelkezést adta nekik. Pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, samaritánusok városába ne menjetek be, inkább menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek el és hirdessétek, elközelített a mennyek országa. Gyógyítsatok meg betegeket, támasztatok fel halottakat, tisztítsátok meg leprásokat, üzzetek ki ördögöket, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ne szerezzetek se aranyat, se ezüstöt, se részpénzt az övetekbe, se tarisznyát az útra, se két felső ruhát, se sarut, se botot, mert méltó a munkás a kenyérre. Ha pedig egy városba vagy faluba mentek be, tudjátok meg, hogy ki méltó ott erre, és maradjatok annál, amíg csak tovább nem mentek. Amikor beléptek a házba, köszöntsétek a háznépét, s ha méltó rá az a ház, szálljon rá békességetek. Ha pedig nem méltó, békességetek térjen vissza rátok. Ha pedig valaki nem fogad be titeket, meg sem hallgatja szavaitokat, menjetek ki abból a házból vagy városból, még a port is verjétek le lábatokról. Bizony mondom néktek, elviselhetőbb sorsa lesz Sodoma és Gomora földjének az ítélet napján, mint annak a városnak. Hallottuk az igét, jöjjetek és válaszoljunk Isten megszólító szavára, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk a Jézus Krisztus által. Téged dicsőítünk ezen a vasárnapon, és neked adunk hálát mindenért. Hálát adunk, Urunk, azért, hogy ennek az országnak a lakói lehetünk, hálát adunk azért, hogy magyarok vagyunk, hogy van történelmünk, magyarként is, reformátusként is, és magyar reformátusként is. Köszönjük, hogy összegyűjtöttél bennünket, hogy a te néped tagjai is lehessünk, hogy a választott néphez tartozzunk, a te gyermekeid legyünk, akiket elhívtál az üdvösségre. Örülünk, Urunk, hogy együtt ünnepelhetünk téged és dicsőíthetünk. Hálát adok, Uram, minden testvérért, aki itt van most a te házadban, akivel együtt figyelhetünk a te igédre, együtt imádkozhatunk. Azokért, akik itt vannak, azokért, akik követnek bennünket az internet segítségével, és azokért, akik később fogják megnézni ezt az alkalmat, és vesznek részt az Isten tiszteletünkön. Urunk, olyan jó tudni, hogy mi egy nép vagyunk, hogy a te néped, hozzád tartozók, gyermekeid, akiket öröktől fogva kiválasztottál, hogy a tieid legyünk, hogy üdvösséget adjál nekünk. Urunk, téged dicsőítünk, hiszen egyedül te vagy szent, tiéd a világ mindenség, és bennünket arra méltattál, hogy mégis megszólítsál, bennünket elhívjál, és az Úr Jézus által megváltsál és barátaidnak nevezzél. Urunk, áld meg a mi Isten tiszteletünket, Istenünk, Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, folytassuk tovább az Isten tiszteletet az ige hirdetésére, az igére és az ige hirdetésére készülve a 215. dicséret éneklésével, és ahogy énekeljük a 215. dicséretet, a gyermekisten tiszteletre szeretném küldeni, illetve ajánlom a gyermekeknek a gyermekisten tiszteletet, ami a gyülekezeti teremben van, és az Isten tiszteletünk végéig tart. Szeretettel ajánlom, hogy ez alatt az ének alatt a gyermekek oda menjenek, ahol egy foglalkozáson vehetnek részt. A 215. dicséret első verse így kezdődik: eltévedtem, mint juh. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott szakaszban, amelyből most újra olvasom Máté evangélium a 10. részéből a 6. és 7. verseket. Inkább menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek el, és hirdessétek, elközelített a mennyek országa. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban az előző vasárnap arról hallottunk, hogy Jézus szóba állt egy idegennel, meggyógyította annak a kérésére a szolgáját, a Kapernaumi századosnak a szolgáját, és akkor is volt egy kis kitekintésünk, hogy azért ez nem volt annyira általános, hanem alapvetően Jézusnak az üzenete földi életében akkor, és az ő küldetése a saját népének a tagjaihoz szólt. És pont ezt a felszólítást látjuk itt a kiküldésnél, inkább menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz. Egy korszaknak a próbájánál vagyunk, egy korszak változik meg, bármennyire rövidnek is tűnik, egy új korszak kezdődik majd a Bibliában és a üdvtörténetben. A történet erre készít elő. Mi is olyanok vagyunk, akik felosztjuk különböző korszakokra a történelmünket. Meglepve láttam, hogy a lányaim történelemből másképp tanulják a beosztást. Ugye mi még máskor kezdtük talán a újkort is, és hát ugye akkor még legújabb kor is létezett. Ma meg azt hiszem modern kornak hívják, és máshoz kötik, nem a nagy októberi szocialista forradalomhoz, mint a mi időnkben. Szóval azért ez a korszakolás is változik, úgy tűnik, de mégiscsak vannak korszakok. Néha úgy tekintünk, hajlamosak vagyunk úgy tekinteni az elmúltra, mint ami bezzeg a régi szép időkben minden milyen jó volt. Tehát van egy ilyen elképzelés is, hogy most minden rossz, régen meg minden jó volt, de amikor meg olvassuk a Szentírást, akkor látjuk, hogy milyen szörnyűségek történtek meg. Hát azért gondoljunk bele, testvérek, hogy micsoda krimit, milyen drámát lehetne írni Dávid és Betsabé történetéből, és az nem most játszódik azért, hanem mondjuk jó 3000 évvel ezelőtt. Tehát az, hogy régen minden jobb volt, az egy csalóka dolog, talán megszépíti az emlékezet a múltat, meg persze régebben, akik most idősebbek, nem magamról beszélek, azok a fiatalságukra emlékeznek, és akkor persze fiatalságunkban, szóval régen minden jobb volt, úgy gondolja az ember, persze egészen más 20 évesen, vagy akár 30 évesen megélni azokat az időket, amikre most olyan jó visszatekinteni. Ez az egyik ilyen, hogy régen minden jobb volt, most meg minden rosszabb lett, most minden elromlott, de hát azért a Biblia emlékeztet bennünket arra, hogy nem, és hogyha van önkritikánk, akkor talán arra is, hogy hát lehet, hogy mi sem voltunk jobbak a maiaknál, vagy nem annyival. Na jó, maradjunk ennyibe. Illetve a másik ilyen gond az, amikor azt gondoljuk, hogy ma minden jobb. Hogy régen minden rossz volt. Minden rossz volt, de most már annyit fejlődtünk, meg úgy van ez a kifejezés, nagyon nem szeretem, hogy felnőtté vált az emberiséget. Ez egy mese, de ez részletkérdés. Tehát az ember nem változik meg, megint a Bibliát hívjuk segítségül, tehát egyáltalán nem vált felnőtté az ember. Ugyanolyan bűnös ember, mint amilyen volt mindig is a bűneset óta, és ugyanúgy megváltásra szorul a Biblia tanítása szerint. Szóval nem lettünk se különbek, se jobbak a régieknél. Ma is ugyanazok a dolgok mozgatják az emberi gondolkodást, és semmi nem változott meg. Hát van, amikor ez, van, amikor az kerül előtérbe, de igazából minden kornak megvan a maga keresztje, a maga gondja és a maga nehézsége. Szeretjük korszakokra osztani a világot, és persze ezek a korszakok különböző időszakok a történelemben, és hát valójában kicsit mesterkélt. És hát ugyan a Biblia alapján azt mondtam, hogy nem változott meg semmi, mert se jobbak nem lettünk az idők folyamán, se rosszabbak nem lettünk, hanem most is bűnös emberek vagyunk, azért hadd valljam meg, hogy mégiscsak vannak a történelemnek gyönyörű pillanatai. Amikor ezt idáig végig gondoltam, jutott eszembe, hogy nekem óriási élmény volt fiatal emberként, amikor ott állhattam Debrecenbe a ledöntött Lenin szobor mellett. Az egy nagyon nagy élmény volt. Vagy emlékeimben ott van előttem, ahogy a szovjet hadsereg utolsó tisztje, talán egy ezredes, nem is tudom, egy főtiszt búcsút int a Záhonyi hídon. Ezek felemelő pillanatok voltak, és nagyon jó volt, hogy átélhettem ezeket. Mindazáltal, hogy a történelem az folyik tovább, és mi osztjuk korszakokra, szóval mindig vannak ilyenek. Miért beszéltem ezekről a korszakokról? Hiszen hát, mint köztudott történész sem vagyok. Hát azért, mert tanít bennünket a Biblia arra, hogy a Bibliában is vannak ilyen korszakok. A Bibliában is vannak üdvtörténeti korok és időszakok, amelyekre azért érdemes odafigyelnünk. És ahogy kezdtem, itt egy váltás van, egy ilyen váltás készülődik elő, egy új üdvtörténeti korszak kezdődik el rövidesen, legalábbis Jézus erre készíti fel a tanítványokat. Milyen üdvtörténeti korszakok vannak? Nem olyan nagyon sok, nem kell megijedni. Az első nyilvánvalóan az a bűnesetig tart. Igazából nem tudjuk, hogy ez meddig van, nem mondja el a Biblia, nagyon nagyvonalúan kezeli ezeket az ősi időket a kormeghatározás szempontjából, sőt, mondhatnánk azt, hogy egyáltalán nem is nagyon próbálja meghatározni. Ez nem teljesen igaz, mert azért a Biblia legelején, amiben mindenkinek beletörik a bicskája, amikor elkezdi olvasni, ugye ezek a leszármazási táblázatok a régi szövegek szerint, ez nemzette az, az nemzette azt. Ugye sokan nekifogtak már a Bibliát elolvasni, én is valamikor, úgy, hogy onnan kezdtem az elején, és amikor a második oldalnál jártam a nemzetség táblázatnál, akkor letettem, mondtam, hogy hát ha ez a Biblia, akkor ezzel nagyon nehéz lesz bármit is kezdeni. Persze aztán tudjuk, hogy a 11. résznél aztán gyönyörűen meglendülnek az események, és véget érnek legalábbis ezek a ilyen szoros nemzetség táblázatok. Szóval az első a bűnesetig. A második, az pedig az a törvény előtti időszak, illetve a kiválaszt Ábrahám előtti időszak, a bűneset és Ábrahám között. Persze itt még lehet különbséget tenni, mert még ott van a özönvíz előtt, meg özönvíz után. Aztán utána Ábrahám elhívásával a Ószövetségnek a korszaka kezdődik meg, a zsidó néppel kötött szövetségnek a korszaka. Ez gyakorlatilag akkor ér véget, amikor az Úr Jézus, Izrael megígért messiása megszületik. És az ő a következő korszak, ez a legrövidebb korszak, legalábbis ránézésre, Jézus élete. És ebből az ő munkássága igazából azt gondoljuk, hogy 3 év az még rövidebb. Tehát ez a legrövidebb üdvtörténeti korszak, mégis a mi számunkra a legmeghatározóbb, amikor Isten emberré lett, közöttünk volt, tanított, gyógyított, felismerhették azok, akik ott voltak, megláthatták azt, hogy ő a messiás, megvallhatták. Tehát számunkra ez a mondjuk körülbelül 3 év az, amiből a mi hitünk, a mi életünk, a mi üdvösségünk táplálkozik. Tehát ez egy meghatározó korszaka az üdvtörténetnek, még hogyha egészen rövidnek is látszik, de talán a legintenzívebb. Ezt az evangéliumok írják le. Mi az, ami utána következik? Ez a legnehezebb váltás talán. Az evangéliumokban azt látjuk, hogy az Úr Jézus hirdeti azt, hogy eljött a mennyek országa, egészen közel jött az Isten országa, és hirdeti a megtérést, és fel lehet ismerni, hogy ő a messiás, és a váltás az, amikor ő a mennybe megy, és jön az egyháznak a korszaka, amikor a szemtanúknak a dolga az, hogy bizonyságot tegyenek Jézusról. Ebben az üdvtörténeti korszakban vagyunk most mi is. És tudjuk, hogy ez akkor ér véget, amikor az Úr Jézus újra visszajön. Nincsen meghatározva, hosszabbnak tűnik talán, mint a korábbiak, bár nem is tudom. Szóval az a lényeg, hogy nincsen meghatározva, hogy meddig tart. Mi ebben vagyunk. A pünkösd utáni időszakban vagyunk, mi magunk is. És egy ilyen váltásra, minden váltás nehéz, az emberek számára, egy teljesen új dologról van szó, egy ilyen váltásra Jézus felkészíti a tanítványokat. Úgy is mondhatnánk, hogy ez egy gyakorlat, de azért élesbe megy, az látszik. Jézus azt mondja utána, hogy ime elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé, legyetek tehát okosak, mint a kigyók, szelidek, mint a galambok, és aztán folytatódik, hogy milyen bántásokra lehet számítani. Kicsit az ember azt érzi, hogy ez a kiküldetéskor a veszélyek és a várható támadások, azok nem csak erre az időszakra fognak vonatkozni, hanem majd a későbbiekre is. Szóval ez egyfajta ilyen gyakorlata felkészülésnek a korszaka, egy gyakorlati képzés Jézusnak a tanítványai számára, ami majd felkészíti őket a nagy kiküldésre. Itt hangzik el, hogy menjetek, tehát Jézus összegyűjti a tanítványait, elhívja őket, megismerik a tanítását, megismerik azt, amit Jézus fontosnak tart, felkészülnek erre a feladatra, és egy kiküldés történik, aztán vissza fognak jönni, és megbeszélik ezeket az eseményeket. És ez a kiküldés majd a Jézus mennybe menetele utáni kiküldésnek az előkészítése, annak a gyakorlati része. Azt mondja, hogy menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz, ne a pogányokhoz, ne a samaritánusok városába. Egy másik képet látunk magunk előtt, mint amikor Máté evangéliuma legvégén majd, ugyanez az evangélium, a 28. versben azt fogjuk olvasni, hogy menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tehát látjuk, hogy ez nem teljesen ugyanaz, azonban én azt gondolom, hogy itt nem is arról van szó, hogy a kettő ellentétben lenne egymással, egyrészt a most meg az akkor az nem ugyanaz, másrészt talán itt nem annyira látszik a Máté 28-ban a fokozat, inkább az látszik, hogy milyen nagy a feladat, és hogy ezt el kell végezni. A kifutása, a sorrendje itt még nem látszik annyira, de hogyha János evangéliumának, apostolok cselekedeteinek, bocsánat, az első részének a 8. versét olvassuk, akkor meg azt mondja Jézus, ott úgy fogalmaz, ott úgy emlékszik János, biztos azt is mondta, lesztek nékem tanúim. És akkor utána nem azt mondja, hogy az egész világon rögtön, hanem Jeruzsálemben, Judeában, és majd utána a föld végső határa. Van egyfajta Jeruzsálem, Judea, Samária, föld végső határa, van egy lépésenkénti kifutása a dolognak, ahogyan a föld végső határáig majd eljutnak, eljut az evangélium, tehát van az evangélium terjedésének egy ilyen fontos része. De ne rohanjunk ennyire tovább, hanem lássuk meg azt, hogy itt történik valami. Mégpedig az, hogy Jézus megbízza a tanítványokat valamivel. Sokszor talán csak odáig érezzük azt, hogy Isten gyermekei vagyunk, hogy mi magunk azokká lettünk. És akkor tovább nem nagyon gondoljuk. Mi magunk azokká lettünk, és sokszor ezen el is hezitálunk, vagy elbizonytalanodunk, hogy tényleg, valóban. Csodálatos dolog, hogy Isten megszólít bennünket. Kit? Hogyan? Van, akit úgy, hogy olyan családban nőtt fel, ahol ezt látta, és örömmel vette át, és követte mindazt, amit megtudott, és elfogadta, és megvallotta a hitét. Van olyan, akit felnőttként, vagy fiatalként szólított meg az Úr. Talán olyan is van, akit idős emberként. De a lényeg az, hogy mindannyian átéltük, mindannyian tudjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk, hogy hozzá tartozunk, hogy az ő népének a tagjai vagyunk, hogy a mennyei állampolgárok vagyunk, hogy elkészített hely van számunkra a mennyek országában, hogy Isten így kiválasztott bennünket, és hozzá tartozunk. És örömmel vesszük, és örülünk annak, hogy minden dolgunkban, minden helyzetünkben segítségül hívhatjuk az Urat. És olyan jó néha, vagy sokszor felismerni ezt, hogy de jó, hogy az Úrnak van útmutatása. Néha vagy hát sokszor inkább azt mondom, hogy meg is döbbenünk, hogy mennyire részletes, mennyire nem veszük komolyan, mennyire nem figyeltünk arra, hogy amit Isten mond, az valóban a mindennapi életünknek is a része kell, hogy legyen, és hogy abban is tanácsot ad, és abban is vezet bennünket. És ez egy jó dolog hívni őt segítségül, rábízni az életünket. De ugyanakkor meg nem szoktunk tovább menni gyakran, hanem el vagyunk a magunk is gondjaival, el vagyunk azzal, hogy meg kell erősödnünk a hitben, el vagyunk azzal, hogy bizonyos dolgok talán eltérítenek bennünket, elkezdünk sodródni el az Istentől, és aztán utána pedig ő az, aki utánunk jön, aki türelmesen hívogat, aki megerősít, és úgy valahol, mintha itt így véget érne. És nem csak a magunk élete ilyen, mert megint lehet arról vitatkozni, hogy most akkor Jézus ezt kinek mondja, ez minden tanítvány, hiszen itt csak a 12-ről van szó, akkor ez a kiküldés, ez mennyire vonatkozik mindenkire. Ugye egyszer kérdeztem, hogy beszéltünk a gyerekekkel, még konfirmandusokkal, a Máté 28-ról a keresztelés kapcsán, ugye ez a keresztelésnek is a igéje és az elrendelése, hogy kiknek mondja ezt Jézus, és akkor ma kiknek szól, ugye akkor az apostoloknak, és akkor azt mondták, hogy a papoknak. Tehát, hogy ez volt az elképzelés, és szerintem ez sokaknak az elképzelése, hogy a misszió, bár ez a szó így nem szerepel a Bibliában, ez ugye a hivatásosoknak a dolga. És talán van is ebbe valami azért, tehát, hogy azért ez nem teljesen elvetendő gondolat, de azért nem is ilyen egyszerű. Szóval a kérdés az, hogy kik menjenek, és hogy hová menjenek. Ott van az a feladat, hogy a tanítványoknak lesz a dolga, hogy elmenjenek, és hogy hirdessék az evangéliumot. Jézus rájuk bízza, úgyhogy ez most egy próba, ez egy felkészülés erre. Akkor, amikor elhangzik ez a megbízatás, akkor a tanítványoknak el kell indulnia hirdetni a mennyek országát. És ez a hirdetés, ez a Jézusról való bizonyságtételt jelenti. Jelentősen megfordul, jelentősen megváltozik az a helyzet, ami előtte volt, különösen akkor, amikor Jézus befejezi a munkásságát, elvégzi a munkásságát itt a földön, hiszen akkor úgy tűnik, hogy a tanítványok magukra maradnak. Azonban ez a feladat nem csak a tanítványokra, hanem mindenkire is vonatkozik, mindenkinek is van egy ilyen küldetése. Mindenkinek van egy küldetése, nem csupán annyi a keresztény életünk, hogy elhívott bennünket az Úr, hanem hozzá tartozik az elküldés is. Elhívás és elküldés. Feladatot ad nekünk. És nem csak a magunk életében van így, hanem az egyház életében is. És mind a kettőben azt gondolom, hogy valahol nem figyeltünk az utóbbi időben erre a területre. Nem figyeltünk arra, hogy van küldetésünk ebben a világban. Úgy elvoltunk. Meg bocsánat a kifejezésért, jó az, meg öröm, meg mindig erősödni kell, de hol van a küldetés? Hol van az, hogy ezt tovább kell adni? A magunk életében is nem biztos, hogy buzgolkodtunk ebben a bizonyságtételben, vagy nem eléggé buzgolkodtunk. Azt látjuk, hogy a világ megváltozott. Ma már nem biztos, hogy mindenki úgy lesz keresztjén, hogy a szülei meg a nagyszülei helyén ül a padban. Valamikor az én szülőfalumba, a templomba volt a családomnak egy helye, és oda ültünk, meg volt a hely. Ez több helyen is sok okból kifolyólag divat volt. Vagy hát divat, szóval szokás volt, jobb ez a kifejezés, szokás volt. De ma olyan dolgok következtek be, hogy elsősorban szociológiai változások és népmozgások, hogy eleve ma már nem is ott lakunk legtöbben, ahol a szüleink laktak, vagy nagyon sokan nem ott lakunk, vagy a nagyszüleink. Mert máshol vagyunk, és hogy ez egyfajta olyan helyzetet is teremtett, hogy lassanként azt hittük, hogy minden ugyanúgy megy tovább, de közben a dolgok nem így mennek tovább, azért társadalmi változások vannak, élethelyzet változások vannak, és megfeledkeztünk arról, hogy közben meglássuk, hogy hogy is indult a kereszténység. Az úgy indult, hogy emberek a hitükről bizonyságot tettek, és innen ismerték meg a többiek. Kedves testvérek, kicsit leegyszerűsítve, ott van 12 apostol. Jézus elküldi őket, nem most, majd a másiknál. Hogy jut el az evangélium az egész világra? Ők 12-en végezték volna ezt a feladatot? ők nekik volt egy kiemelt feladatuk ebben, volt egy kiemelt szerepük ebben. És nem csak nekik, hanem azoknak is, akiket megbíztak. Mondjuk Pál, mondjuk Timóteus, és így tovább. Voltak kiemelt feladatok, de nem egyedül voltak, hanem ott volt az a közösség, az a gyülekezet, amely ragaszkodott a hitéhez, amely ha kellett, akkor mártír volt, amely, hogyha kellett, akkor bizonyságot tett, amely, ha kellett, befogadó volt. Egy olyan közösség, és olyan emberek, akik megélték a hitüket, és ha kellett, akkor el is mondták a többieknek, hogy kicsodák ők, hogy mit hisznek, hogy mitől, nem hogy mitől mások ők, hanem hogy mi az, amiük van, az üdvösség és az örök életnek a beszéde, és ezt megosztották másokkal is, hogy nekik is legyen lehetőségük a döntésre. És valahogy, mintha ezt a dolgot úgy lassan elfelejtettük volna. Könnyű volt elfelejteni, hiszen belenőttünk sokáig, úgy működött az egyház, hogy belenőttünk az egyházba, belenőttünk a gyülekezetbe, belenőttünk a kereszténységbe, és ennek az lett a következménye, hogy úgy tűnt, hogy mindenki ugyanolyan hívő, vagy legalábbis a nagy többség. Most úgy tűnik lassanként, ha eddig nem történt meg, kisebbségben leszünk a mi hitünkkel. Nem gond ez sem, mert nem a számok számítanak. A gond akkor van, ha nem vesszük észre, hogy nem áll meg a keresztény hit abban, hogy én megtértem, hogy én elfogadtam Krisztust, hogy én meg vagyok váltva. Hanem miután ezt elfogadtam, arra is kell kérni Isten szent lelkét, hogy segítsen, hogy ezt meg tudjam vallani, meg tudjam élni, tovább tudjam adni. Mert ez is egy feladat. És ennek a feladatnak van sorrendje. Tehát az egész világot el kell érni, de van egy sorrendje. És ez a sorrend azt mondja, hogy Izrael házának elveszett juhaihoz. Nekem az jutott eszembe, hogy akárcsak a mi református egyházunknak mennyi elveszett juha van. Akiket megkereszteltünk valamelyik templomban, és aztán elvesztek. Vagy lehet, hogy konfirmáltak, és aztán vesztek el. Bocsánatot kérek, de az, aki nem az Isten népéhez tartozik, aki nem éli meg a hitét, az ebből a szempontból olyan, mint az elveszett bárány, aki nincs a nyájban. Jézus mesél erről, ezt így tudjuk csak értelmezni. Nyilván nem örökre elveszett, nem olyan, akiket leírtunk, nem olyan, akiket bántunk, nem az a cél, hogy bántsunk bárkit is, hanem az a cél, hogy észrevegyük, hogy vannak elveszettek. Vagy azok, akiknek csak valamikor megkeresztelték édesanyját, édesapját, és talán azok még valami közük volt az egyházhoz. Sokan vannak ma olyanok, akiknek van akár református vagy keresztény gyökere, de ők maguk már gyökértelenek lettek. Ők maguk már elveszítették ezt a kapcsolatot. Ők maguk már nem ismerik mindezt. A mi dolgunk pedig az, akkor ezek szerint, hogy Izrael házának elveszett juhaihoz menjünk. Kedves testvérek, most ti vagytok Izrael háza. Ti vagytok az új szövetség népe. Ti vagytok azok, akiket Isten kiválasztott magának. Ti vagytok az új Izrael, ti vagytok a lelki Izrael, ti vagytok Istennek a népe, akiket azért választott ki, hogy üdvözüljenek, üdvözüljünk, és azért választott ki, hogy az ő dicsőségét, nagyságát, hatalmát megmutassa a mi hitünkön, bizonyságtételünkön, hozzávaló ragaszkodásunkon. Úgy, mint egyenként, és úgy, mint egyház is, mint gyülekezet, mint közösség. Azt mondja Jézus, menjetek. Arról beszél, hogy tenni kell. Arról beszél, hogy mozdulni kell. Arról beszél, hogy feladat van. És persze ott van a küldetés is, amit nem szabad eltéveszteni. A küldetés az, hogy hirdessétek elközelített a mennyek országa. Nagyon fontos, hogy ne másokra hallgassunk abban a tekintetben, hogy micsoda az egyház, hanem Jézusra hallgassunk. Az egyház azok, akik hozzá tartoznak. És hogy mi a feladata, azt is Jézus mondja meg. Nem az a feladata, hogy olyan dolgokat oldjon meg, amelyek nem tartoznak rá. Észre kell venni a nyomorúságot. Észre kell venni az elesettséget. Meg kell látni, leírja későbbiekben, azt is meg kell látni, hogy vannak helyzetek, ahol ugye gyógyítani kell nekik, kiűzni az ördögöket. Egy küzdelemben vannak. De úgy, hogy ott olyanokat látnak olyan embereket, akiknek szükségük van a segítségre, akiknek az ő segítségükre van szüksége. Nem mehetünk el a világ nyomorúsága mellett, testi, lelki nyomorúsága mellett úgy, hogy ne vennénk ezt észre. De nem gondolhatjuk azt sem, hogy csak ennyi a dolgunk, hanem elsősorban Isten népe vagyunk, és róla teszünk bizonyságot. És persze nem csak nyomorúság van, hanem vannak olyanok is, akik nem hallgatnak, vannak olyanok is, akik nem figyelnek. Most, vagy egyáltalán nem. Jézus elmondja azt, hogy lesznek olyanok, akik nem hallgatják meg, akik nem fogadják be, akik elutasítják, sőt később kiderül olyanok is, akik ellenségesen fognak viselkedni velük szemben. Mi a feladat? Mit mond? Ne foglalkozzatok velük. Nem hallgatják meg? Nem azt mondja, szálljatok velük vitába, győzzétek meg őket. Nem. Azt mondja, hogy verjétek le a lábatokról is a port. Van dolgunk, van feladatunk, de a világot nem mi váltjuk meg. Az Úr Jézus váltotta meg. Nekünk elég arra figyelni, ami a mi dolgunk, de azt el kéne végezni. Ezt el kéne végezni személyesen is, túl kell lépni azon, hogy mindig csak megbotlunk, mindig csak erőtlenek vagyunk, és mindig csak erősödnünk kell. Kell azt persze, de valahogy ebben a szolgálatban, az Istenről való bizonyságtétel szolgálatában előbbre kéne lépni mindannyiunknak. Előbbre, nem azért, mert olyan jók vagyunk, mert olyan jól tudjuk csinálni, hanem mert ezt bízták ránk. Amit Jézus rábízott ott az akkori tanítványokra, először itt próbaképpen, és aztán utána megbízta őket a mennybe menetele előtt, az ránk is vonatkozik. Nyilván nem mindenkire ugyanaz, de mindannyiunkra vonatkozik. Ez mindannyiunk feladata. Hiszen Isten úgy látta jónak, hogy az övéin mutassa meg az ő dicsőségét. Hogy az övéinek a helytállása, ragaszkodása, hitének megélése legyen az, amely megragadja ezt a világot, amely által megismerik az Urat. Ez az, ami itt egy ilyen gyakorlat van előttünk, ami sok tekintetben előre mutat a későbbiekre is, és sok tekintetben útmutatást ad nekünk is. Izrael házának elveszett juhai. Ismertek olyanokat, akik elveszett juhok? Nem sajnálni kell őket, nem lenézni, hanem imádkozni értük. Vannak elveszett juhok? Most nem azokra gondolok, akik ellenségek, hát ők olyanok, hanem azokra, akik úgy élnek, hogy nem Isten szerint élnek, nem megváltottként, nem az ő követőiként. Azt gondolom, hogy egyrészt fontos, hogy imádkozzunk értük, akiket ismerünk, másrészt fontos, hogy értük is megéljük a hitünket. Amikor itt vagytok a gyülekezetben, akkor ez egy bizonyságtétel a másik ember számára is. Az én számomra is, megmondom őszintén. Az, hogy együtt vagyunk az Úr Jézus Krisztus nevében, az engem megerősít. És én remélem, hogy mindannyiunkat ugyanígy erősít meg. Az, hogy az ő nevét együtt tudjuk segítségül hívni. Hogy együtt tudjuk mondani a Úr Jézustól tanult imádságot, a mi atyánkot, hogy együtt tudjuk elmondani az hitvallásunkat, a Hiszek Egyet, és számomra azért is nagyon fontos, hogy a Heidelbergi KT-t, református egyházunk hitvallását minden vasárnap olvassuk, kicsit azért is, vagy hát nagyon azért is, hogy erősödjünk a közösségben, az összetartozásban, a Krisztushoz tartozásban. És azért is fontos, hogy ezt a szolgálatot mindig gyülekezetből egy testvér végzi, hogy mi magunk is lássuk, hogy ez a mi közös hitvallásunk. Ez nem csak a papoknak a hite, ez a mi közös hitünk. A mi egyházunk hite, a mi közös hitünk, amelyet együtt akarunk megélni, együtt akarunk megőrizni, együtt akarunk ebben tovább lépni, és együtt akarjuk hirdetni mindenki számára. Kedves testvérek, talán most azt mondjátok, én menjek el. Hát nem látjátok, mennyi bajom van? A magánéletemben mennyi probléma, mennyi dolog felhalmozódott, meg betegség, meg küzdelem, meg ezt nem tudom, meg kétségek között vagyok. Hát én azért jöttem ide a templomba, Uram, hogy megerősíts engem, hogy a dolgaim rendben legyenek, és hogy magabiztos legyek. Te meg azt mondod nekem, hogy menjek el, hogy én hirdessem. Kedves testvérek, ez a kiválasztottak dolga. A kiválasztottak dolga az, hogy megerősödjünk a magunk hitében, és az, hogy ezt merjük megvallani, és merjük továbbadni. Én örülök, hogy mi ezt együtt tudjuk végezni, és adjon nekünk az Úristen erőt ahhoz, hogy ebben megújuljunk, és hogy az ő munkáját amit ránk bizott, azt tudjuk végezni. Egy korszakváltásról beszél ez a rész, egy korszakváltásra való felkészülésről. A következő korszak, azt mondják sokan, az apostolok cselekedeteiről írott könyvben van leírva, elkezdve, a Szentlélek evangéliuma. Mert hogy Jézus Krisztus evangéliuma a négy evangélium, és a Szentlélek evangéliumának tartják az apostolok cselekedeteiről írott könyvet. Azt, amikor ez a bizonyságtétel, amit ők láttak, megtapasztaltak, ez az elterjed az egész világon. Hisszük, hogy Isten szent lelke ad nekünk ez erőt, hogy megmaradjunk a hitben, hogy megújuljunk a hitben, és abban, hogy ezt mi megmerjük vallani, és merjük hirdetni, és tudjunk örvendezni a megtérőknek. Úgy fejezi be Jézus az evangéliumot, és a kiküldést a Máté 28:20-ban, hogy és én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Isten szent lelkének a jelenlétét jelenti ez a hívő ember számára. Hadd legyen ez egy igazi biztatás mindannyiunknak, hogy nem vagyunk egyedül, Isten az ő szent lelkét adja nekünk, mindig velünk van az Úr Jézus a Szentlélek által, és adja nekünk a közösséget, a hívő közösséget, hogy együtt dicsőítsük őt, és együtt erősödjünk meg ebben. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, és Isten igéjének a hirdetésére a 287. számú dicséretünket énekeljük. A 287. számú dicséretünknek a második versét. A 287. dicséret második verse így kezdődik. Ó irgalmas, megváltó fiú Úristen, ki országolsz szent atyáddal földön és mennyen. Maradva csendesedjünk el, és egyenként vigyük a mi imádságunkat az Úr elé. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy ezen a vasárnapon is bátorító és biztató szavad szólhatott hozzánk a te igédből. Köszönjük, hogy megértettük, hogy mi vagyunk a te néped, mi vagyunk azok, akiket kiválasztottál és elhívtál. Urunk, olyan jó volt hallani, hogy az Úr Jézus a tanítványokat a nevükön hívta el, és hogy mindenkit név szerint ismer. Köszönjük neked, hogy bennünket is, a tieidet, nevünk szerint egyenként ismersz. És hiszük, hogy nem csak a nevünket ismered, nem csak azt tudod, hogy kik vagyunk névről, hanem ismered az egész életünket. Ismered az életünknek a nehézségeit, ismered az örömeit, ismersz egészen bennünket. Köszönjük, hogy megszólítottál, köszönjük, hogy elhívtál, hogy a tieid legyünk és hozzád tartozzunk. Csodálatos előttünk ez a döntés, Urunk, hiszen nem érdemeltük ki, hiszen nem voltunk méltóak arra, hogy a te népednek a tagjai legyünk, hogy tiédnek nevez bennünket, és hogy az üdvösséggel megajándékoz minket. Urunk, köszönjük, hogy hozzád jöhetünk kéréseinkben. Imádkozunk azokért, akik betegek. Imádkozunk az ő gyógyulásukért, és köszönjük azokat, akik meggyógyultak. Imádkozunk azokért, akik nehézségek között vannak, akik terheket hordoznak, akiknek a szívében békétlenség van. Urunk, légy ott gyülekezetünk minden tagjával, a te bátorító, vigasztaló és igéd vezetésének az erejével, kegyelmével. Mennyei édesatyánk, megköszönjük neked, hogy úgy tartozhatunk ehhez a nemzethez, hogy közben, amikor a himnuszt énekeljük, akkor egyszerre nem csak a szöveget látjuk, hanem egy református költőnek, aki ugyanazt a hitet ismerte, vallotta, mint mi, a szavaival imádkozhatunk egész országunkért és nemzetünkért. Köszönjük, hogy ebben a kiváltságban részesítettél bennünket. Mennyei édesatyánk, eléd hozzuk református egyházunkat, eléd hozzuk a keresztény egyházakat, mindazokat, akik segítségül hívják a te neved. Adj mindannyiunknak erőt, hogy az evangéliumot tisztán tudjuk hirdetni, hogy a Krisztus megváltása álljon az üzenet középpontjában, és attól ne térjünk el se jobbra, se balra. Urunk, adj erőt, hogy minél többen lehessenek azok, akik ezt hiszik és vallják. Imádkozunk egyházunk, népünk vezetőiért. Légy kegyelmes hozzájuk, Urunk, és vezesd őket bölcs döntésekre. Mennyei édesatyánk, tarts meg bennünket a te szeretetedben, az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk. Hallgass meg minket. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Szeretettel hirdetem, hogy a ránk következő héten szokásos alkalmakat megtartjuk. Kedden énekkar, szerdán délelőtt 10-kor a gyülekezeti teremben bibliaóra. Ha majd egyeztetünk, mert betegség van, felnőtt konfirmációt is, hogyha lehetőség van, illetve a szerda esti zoomos biblia órát, valamint a pénteki konfirmációs alkalmakat. Ezen a héten egy különleges alkalom is lesz. Január 27-én csütörtökön 18 órakor Azbej Trisztán tart előadást a templomban. Itt a templommal lesz az az előadás. Ő annak a államtitkár, annak a programnak a vezetője, amelynek az a célja, hogy a üldözött keresztényeket megsegítse, támogassa. Ez az előadás a keresztény üldözésről szól. Ez elsősorban a mai időkben legközelebb hozzánk a Közel-Keleten valósul meg, illetve arról, hogy Magyarország mit tudott, mit tud tenni ezzel kapcsolatban. Szeretettel várom a testvéreket csütörtökön 18 órakor a templomban, és szeretettel ajánlom, hogy hívogassanak másokat is erre az alkalomra. Ránk következő vasárnap istentiszteletet tartunk, és gyermekistentiszteletet. Még két dolgot szeretnék hirdetni. Az egyik az, hogy a KT olvasásra szerveződött és még lehet kapcsolódni egy közösség, azért, hogy előre lehessen készülni mindig arra, amit olvasunk. Aki szívesen bekapcsolódna, szeretettel ajánlom mindenkinek, aki szívesen bekapcsolódna ebbe, megbeszélés szerint történik a KT olvasás, kérem, hogy jelentkezzen Szántó Balla Gábornál. Köszönöm, ezt akartam kérni, az Isten tisztelet után keresse őt. Kedves testvérek, a választói névjegyzéknek a munka példánya készült el, ez még nem a végleges. Hogyha valaki szívesen megnézni, hogy benne van-e, vagy jó címmel van-e benne, akik már korábban megnézték, azok benne vannak, a tavalyiak és így tovább, de hogyha valaki szeretné megnézni, Veres Sándor gondnok úr majd meg fog állni ott az iratmissziós asztalnál, és ő megkeresi a nevet, és ha valami, bármi van, akkor kérem jelezzék, és akkor kijavítjuk. És végül is a végére értem a hirdetni valónak. A mai napon a eddigi szokásoknak megfelelően a himnuszt rendhagyó módon a 130. Zsoltár dallamára fogjuk énekelni. Majd a záróének is a 130. Zsoltár egyik verse lesz, hogy kicsit melegítsünk erre a feladatra. Hogy miért történik mindez így, szeretettel kérem Szent Mártoné Szabó Géza irodalomtörténészt, hogy pár gondolatot mondjon erről nekünk, ne csak énekeljünk, hanem értsük is, hogy miért történik ez. Köszönöm.
Kedves gyülekezet, már én egyszer itt egy előadást is tartottam erről, az egyik Magyar Kultúra napján évekkel ezelőtt, már nem emlékszem, hogy mikor volt pontosan, talán 17-ben. Most viszont a kezemben van a Kölcsei Kritikai Kiadásnak az a kötete, amelyben a versek szerepelnek, amelyet Szabó G. Zoltán rendezett sajtó alá, aki az Irodalomtudományi Intézetnek volt a munkatársa, és amikor a himnusszal kezdett foglalkozni, akkor velem konzultált, és ennek a konzultációnak lett az eredménye az, hogy én valahogy ráéreztem arra, hogy a 130. Zsoltár lehet a mintája a himnusznak formailag, és nem csak formailag, hiszen ha majd énekeljük, akkor érdemes odafigyelni, amit még nem éneklünk, mert ugye csak a negyedik strófa. A második strófában az van, ha Uram minket bűnünk szerint büntetnél meg, Uram e világ szerint kiállhatna úgy meg. Tehát ugye itt egy ilyen bűnkörüli gondolat van, és a záróban pedig azért Izraelt kegyesen kimenti bűnéből az utolsó sor, ami egy kicsit a mostani prédikációra is emlékeztet, ahol ugye Izrael áttételesen aztán a későbbieket, minket, keresztényeket is jelent. Azért is van nálam ez a kötet, mert ugyanaz van rajta, hogy 2001-ben jelent meg, de valójában az év végén, 2002-ben kaptam meg az előbb említett Szabó G. Zoltántól, aki pont 2002, azaz 20 évvel ezelőtt, január 23-án. Tehát pont a mai nap a 20. évforduló írta bele, hogy Szent Mártoni Szabó Gézának lásd a névmutatót, szeretettel Szabó Zoltán. És az adott, itt a szemüvegemet fölveszem, a himnuszról szóló nagyon hosszú kommentárban kitér a következőképpen, nem az egészet olvasom fel, csak azt írja, hogy a himnusznak és a 130. Zsoltárnak megfelelése formai jegyeken túl is figyelemre méltó, hiszen a nagyszámú, dicsérő, hálaadó, könyörgő, panaszló, vigasztaló, intő, tanúságtevő, stb. Zsoltár között alig akadt bűnbánó, voltak éppen a szorban forgó 130-on kívül csak az 51. és a 103. számú. Éppen ezért a tartalmi megfelelések kivált a második szakasz első négy sora többet sejtetnek, mint puszta analógiát. És itt utal a Keresztény Nevelésben 1998-ban megjelent írásomra, ahol én ezt felvetettem először, és a Széchenyi Könyvtárban hangzott el. Hogy még erősítsek is azon, hogy nem egyszerűen csak arról van szó, hogy tökéletesen megjegyezik a himnusznak a versformája a 130. Zsoltáréval, hanem a gondolati tartalom mennyire ott járhatott Kölcseinek a fejében. Igaz, hogy a későbbiekben, az országgyűlési naplóban, tehát 11 évvel később, 1833. júniusában írja a következőket. Ne félj, mondd egykor Veselényi, Isten a magyart, mint választott népét nem hagyja el. Meg kell vallani, e választott nép semmivel sem jobb, mint ama másik, melyet Isten hosszú türelem után végre széllyel szórt. Azonban csak ugyan nyilvánvalóak rajtunk az isteni pártfogás jelei, mert anélkül saját bűneink következtében már régen el kellett volna süllyednünk. De a hatalmasnak béketűrése még el nem fogyott. Tehát ez a biblikus párhuzam, amelyik a 16. század óta él, különösen a protestánsok körében, az izraeli és a magyar nép közti párhuzam, ugye olyan szinten is, hogy Farkas András egyenesen azt írta, hogy a magyarokat éppen úgy kétszer hozta be az ígéret földjére, ugye akkor még úgy gondolták, hogy Attillával, később pedig Árpáddal, mint annak idején a zsidókat. Tehát ez olyan elevenen élt, hogy ez a párhuzam keresés folyamatosan ihlette az irodalmat is. Kölcsei valójában, amikor ezt a verset írta, 1823. január 22-én, ez egyébként Vince napja volt, amikor a pincébe mennek le a gazdák és áldomást isznak. Tehát van egy ilyen áldomás jellege is ennek a versnek. Akkor visszahelyezte magát egy 17. század elejé költő helyzetébe, leginkább Szent Simon Láréba, de benne van ebben Rimai János is, vagy Magyar István prédikátor, aki onnantól, tehát attól a ponttól szemléli a magyar történelmet. Tehát ugye, ha végig énekeljük, akkor látni fogjuk, hogy tulajdonképpen egy narratíva, egy elbeszélése a magyar történelemnek, és a hajde bűneink miatt fordulatnál jön az a rész, amelyik már igazán a Zsoltárra hasonlít. És hát ebben a helyzetben nyilvánvaló volt, hogy ő egy 19. századi költő, aki már nem egyszerűen bokorrímes verseket ír, olyan versformát fog használni, amelyik a 19. századi ízlésnek is megfelel, de megvolt akkor is. Hiszen Szenci Molnár Albert Zsoltár könyve a genfi zsoltárok révén egy olyan bonyolultabb rímtechnikával jelent meg, ahol az egyes sorok nem azonos rímekre végződtek, hanem keresztben A, B, C, D, stb. Rímeléssel. Még egy dolog, ugye, itt, amikor az istentisztelettel kapcsolatban a Facebookon szóba került az, hogy itt most ez elhangzik, ez a Zsoltár dallamára a himnusz, akkor valaki tette egy megjegyzést arra, hogy hát már megint belerondítanak a himnuszba. Hát én szerintem sokkal inkább belerondítás volt az, amikor észrevévén azt, hogy 7-6-os tagolású a himnusz, azt mondták, hogy ez egy kanásztánc ritmus, és ha megismerni a kanásztra lehet ráénekelni. Tehát azért egy kicsit másabb ez a megközelítés, amit én mondok, hogy a genfi Zsoltára, és hogyha nagyon figyelnek most éneklés közben, ugye a Zsoltár ritmusa az úgy néz ki, hogy az elején egy negyed hang, utána nyolcadok, és nagyon hangsúlyozottan erős, hosszú szótaggal kezdődnek a sorok. Látható az igyekezet arra is, hogy prozódiailag is közel járjon a himnusz szövege a dallam ritmusához, tehát szinte minden esetben vagy egy szótagú szó van, vagy nyomaték a szó elején ott van, ahol ezek a negyed hangok vannak. Sőt, még olyan is van, hogy hegyre hág és földbe szállott, emelkedik, illetve süllyed a dallam. Tehát olyan hihetetlenül passzol, még jobban, mint az eredeti Zsoltár szöveg. És zárásként még csak annyit, hogy ma az Irodalmi Újság című rádiós műsorban, amelyik este 6:30 kezdődik, el fog hangzani a himnusz ezzel a dallammal, mégpedig az a felvétel kerül elő, ami 2013-ban, lehet, hogy voltak az itt lévők is ezen az alkalmon a Művészetek Palotájában, a Református Énekek sorozatban hangzott el, és egy hatalmas egyesített kórus énekelte el végig a himnuszt, és a szerkesztő megígérte, hogy ez egész el fog hangzani a rádió műsorban, ami már csak azért is nagyon jó dolog, mert most már csak egy évnyire vagyunk a himnusz 200. évfordulójától, és jó lenne, hogyha ezt minél többen megtudnák. Köszönöm szépen.
És köszönjük szépen. Azt hiszem egyébként, hogy a YouTube-on levő előadást ezt én is megosztottam a Facebookon, tehát elérhető. Ők nem maszkban énekelték, ennyi előnyük volt, kicsit többen is voltak, de mi ugyanolyan szívvel, lélekkel tudjuk majd énekelni. Most pedig először a záró énekünk következik, a záró ének után az áldás, és aztán utána a himnuszt kezdjük el, de figyeljünk, az első vers nagyon nehéz lesz, mert mindenkinek a fejében a másik dallam van. Viszont a záró énekünk egy kicsit segít ebben, a 130. Zsoltárnak a 4. versét választottam, amelyet úgy láttam, hogy jó előkészítés dallamilag, illetve mégis kapcsolódik a mai istentiszteletnek az üzenetéhez is. A 130. Zsoltár 4. verse így kezdődik: Izrael, az Istenben vesd reménységedet, mert szent irgalma bőven, nagy messze kiterjedt. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.